Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kérjük a Te áldásodat életünkre, gyülekezetünkre, és kérjük, hogy most tisztítsd meg a mi gondolatainkat és szívünket, és add meg nekünk, hogy az életünket egyszerű módon átadjuk neked, és amire indítasz, azt megcselekedjük. Adj nekünk engedelmességet, szívből jövő hálaadást, és add, hogy a hitnek minden ajándéka megjelenjen az életünkbe, és megerősödjünk. Így kérjük, hogy légy betegeinkkel a gyülekezetben, Te szenteld meg őket, és Te adj gyógyulást az ő számukra. És minden erőtlenséget vegyél ki a mi életünkből, testi és lelki erőtlenségeket, és kérjük most, hogy add meg nekünk, hogy rád figyeljünk, és tudjunk együtt gondolkodni igéd világosságában. Amen. Apostolok cselekedetéből olvasom az 5. fejezetből Istenünk igéjét. Apostolok cselekedetéből az 5. fejezetből az első 11 verset. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Ugye már beszélgettünk erről az igéről, úgy emlékszem. Másrészt pedig ugye az Ákánnak a vétkéről is beszéltünk egyik vasárnap. És ez a vonalhoz is kapcsolódik ez a történet, mint egy újszövetségi párhuzam. Amikor is beszéltünk, vagy érintettünk az Istennek szentelt dolgok tiszteletéről, annak a fontosságáról, hogy amit Istennek szentelünk, azt komolyan oda szánjuk, és hogy arra az Isten ugye úgymond számon tartja azokat. Van, amit ugye mi szentelünk az Istennek, mint például itt is, hát senki nem kérte őket, hogy felajánlják a telek, vagy a földnek az árát. Ez egy önkéntes adomány, amit tesznek. És van úgy, amikor ugye Isten kér valamit, és azt mondja, hogy ez már pedig ugye az enyém, ezt különítsétek el, és ez az én részem. Ugye az Ákánnak a bűne az pont az volt, hogy az, amit az Isten megtiltott, amit azt mondta, hogy ezt nekem kell szentelni, és az Úr kincstárába kell behelyezni azokat a kincseket, amelyeket ugye Jerikó elfoglalásakor megszereznek. Nem lehet az a népnek a vagyona, és nem lehet azt maguknak eltenni. Ugye itt ebben az esetben pedig az történik, hogy senki nem kérte tőlük, az Isten sem kérte tőlük, de mégis felajánlást tesznek, csak ennek a mértéke ugye az, ami itt meglátszik, hogy úgy tesznek, mintha mindent odaadnának, de közben visszatartják teleknek ugye az árát, vagy a földnek az árát visszatartják, és itt van, ebben van benne végül is a hamisság, hogy az Isten szent lelkét akarják becsapni. Na most én ezen nem is annyira az anyagiakon, és nem is annyira az adományról szeretnék, vagy nem a pénzről, meg nem arról, hogy most mennyit adjunk, vagy mennyit ne adjunk, vagy ki mennyit ad, és hogy mennyire szánjuk ezt oda, hanem igazából erről szeretnék beszélni, hogy ott van az emberben ez a fajta játék, vagy hogy adunk is, meg nem is. Nem tudom, ez egy kicsit ismerős lehet, hogy az ember szeretne ugye adni az Istennek, de ott van benne valami, hogy mégiscsak azért visszább is veszünk ebből. És talán ebben a szabadságunkat is kellene hangsúlyozni, amit itt ebben az igében ugye Péter is kimond, hogy ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Tehát, hogy van egy szabadságunk, amit az Isten nem kér úgymond számon rajtunk. Tehát nem azt mondta, hogy neked már pedig Péter, hát föl kellett volna ajánlatod az egészet is. És te miért nem azt tetted? Ja, nem azt mondta, hogy hát ez a tiéd, és bármit tehettél volna vele. Miért mondtad azt, hogy úgy az egészet elhoztad, amikor nem hoztad? Tehát itt most pont a másik oldal az, amit szeretnék ugye egyrészt hangsúlyozni, hogy bizonyos fokig az Isten tényleg szabadságot ad nekünk, és nem kéri számon rajtunk azt, hogy mondjuk az anyagi javainkkal hogyan élünk. Lehet, hogy pont a fordítottját szoktuk általában hangsúlyozni, hogy Isten számon fogja kérni rajtunk, hogy hogyan élünk az anyagi javaink, és mindig egy kicsit ez a fajta nyomás van akár az életünkön, vagy a dolgaink fölött, hogy hogyan éljünk, hogy mennyit kell nekünk adni ahhoz, hogy én most akkor az Istennek ugye kedves legyek. És itt valahol a bukásnak, vagy az őszintességnek a hiányát érzem egy kicsit a feszültség forrásának, hogy helyezkedjünk bele most ennek a családnak az életébe, Anániás és Szafíra, tehát hogy miért így cselekedtek lélektanilag, hogy ugye többet mondtak, mint amennyit végül is adtak. Hogy volt egyfajta elvárás talán, mert akkoriban ugye többen megtették ezt, volt egy külső kényszer is, ami már belső kényszerré válik, hogy nekem már pedig ezt meg kell tennem, de van egy belső ellenállásom, amikor én azt mondom, hogy én ezt pedig nem tudom megtenni. Ugye? Ez mindannyiunkban, az élet különböző területe, most egy kicsit itt általánosítanék, elmennék olyan irányba, hogyha így nézzük, akkor az életünkben ez nap mint nap probléma lehet. Az Istennel való kapcsolatunkban, az emberekhez való viszonyulásunkban, milyen képet mutatunk esetleg magunkról, ugye, hogy most akkor melyik a helyes út, hogy tegyük fel, ugye, mi is beállunk a sorba, és mi is akkor azt mondjuk, hogy igen, én is a teljeset adom. De csak úgy mondjuk, meg ugye nem tudjuk azt adni, de azt nem merjük bevállalni, hogy én csak ennyit adok, és ugye, és akkor nyugodt lenne a lelki ismeretem. Pedig az Isten nem kéri azt tőlünk, hogy nyugtalan lelki ismerettel legyünk, hogy fenntartsunk olyan dolgokat, amelyek nincsenek összhangba, akár a mi szabadságunkkal, a mi lényünkkel, a mi belső irányultságunk, és belemegyünk olyan játszmákba, vagy játékokba, amik feszítenek minket. Mert nem tudunk kiállni őszintén, megmondani, hogy mi ennyit tudunk adni. Most szimbolikusan mondom ezt, hogy őszintén kiállni, mert valahol belekényszerítettük magunkat, pedig lehet, hogy senki nem mondta, mert ugye ez érdekes kérdés, hogy Péter is fölteszi a kérdést, hogy de hát miért cselekedtétek ezt? Miért egyeztetek meg? Ugye, és miért így döntöttetek? És erre nem kapunk választ. Hát ebből a történetben nincs meg a válasz, mert egyrészt hogy megegyeztetek, a sátán ugye elfoglaltati szíveteket, hogy hazudjatok a szenteknek, félretegyetek magatoknak ugye a föld árából. De ezzel van itt ez egyfajta megoldás, hogy itt van az ördög, akinek ugye a legkedveltebb területe ez, és itt megkötözi az embert. Ugye? És most az a kérdésem, hogy a pénz kötözte meg ennek a családnak ugye az életét, hogy az anyagiak miatt, a pénznek a szeretete kötözte meg. Azért ugye tartották ezt így vissza. Elsőrenden ezt mondhatjuk rá, hogy ugye a pénz szeretete, hogy nem annyit. Másik meg mondjuk az, hogy legyek valaki, az ego, vagy az önzés, vagy nem tudom, hogy én legyek valaki a gyülekezetben ezáltal, hogy én is meg tudom ezt tenni, mivel többen megtették ezt a gyülekezetben, és akkoriban úgymond a jó keresztjének azok ilyen felajánlásokat tettek, és mások javára ugye megtették ezt, vagy pedig ott van az, hogy félreértelmezték azt, hogy nem kell. Hogy az igazi bukásuk oka az is lehet, hogy én tegyük fel, járok egy olyan úton, amelyen nem kell járnom az Isten nevébe. Tehát nekem nem kell mindenáron feltétlenül minden előírásnak vagy ilyesminek megfelelnem, hogyha én azt nem tudok. És lélekben én nem vagyok ott. Tehát ennek a történetnek a másik vonulata tehát az, hogy arra is Isten büntetése vár, most idézőjelben mondom ezt a büntetést. Na most tényleg ez egy nagyon tragikus esemény, hogy itt meghalnak, és ez egy ilyen úgymond elrettentő példa is. Talán abban a gyülekezetben elterjed ugye ennek a híre. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet. Ugye, mert az Isten miért is tette mindezt? Azért, hogy az embereket figyelmeztesse ugye pont erre a feszültségre, hogy az Istennel való őszinteség vagy egyenesség az mindennél fontosabb. És nem lehet behozni a gyülekezet életébe ugye azt, hogy csak mutatjuk a dolgokat, hogy akár többnek mutatjuk magunkat, de lehet az is, hogy kevesebbnek mutatjuk magunkat, mint amik vagyunk. Tehát itt most pont az a rossz, hogy többnek mutattad magad, többet adtál, pedig neked, ugye, de közben nem is adtad oda. Ugye ennek lehet egy másik példája az, hogy én mindig kevesebbet, nem hogy többet mutatnék, ugye, hanem én meg mindig a kevesebbiket mutatom. Pedig lehet, hogy többen van, amit adhatnék. Ugye? És ebben is van egyfajta feszültség, és az alapvető problémát nem abban látom, hogy mi eleve rosszak akarunk lenni. Tehát én most lehet, hogy rosszul ragadom meg ezt a történetet, de tegyük fel, én most védőügyvédje vagyok Anániásnak és Szafírának, és én most próbálnám őket, vagy azt mondanám, hogy miért, hogy föltesszük ezt a kérdést, hogy miért jutottak el idáig. Ugye én azt is hangsúlyozom, hogy lehetnek olyan okok, amelyek legfőképpen az, hogy mondom, ez a külső kényszer vagy megfelelés, amely belsővé válik, ez is lehetett egy ok. Pusztán ugye azon túl, hogy a pénz szeretete is megnyilvánulhat itt. De a legnagyobb ok, most szeretem a pénzt. Na, az most nagy baj? Hát akkor nagy baj, hogyha ugye persze mindenre képes vagyok azért. De most, hogyha őszintén elismerem, most tegyük fel, hogy ez nekem az életemben fontos, és csak ennyit tudok, akkor az nagy baj? Akkor azért meghaltak volna? Nem haltak volna meg. Tehát az nem akkora nagy baj. De a sokkal nagyobb baj, amikor mi ez kegyes mázdal, meg nem tudom mivel, és akkor elkezdjük ezt járatni, ennek az útját, és közben nem marad tiszta a szívünk, és nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ebből sokkal nagyobb baj fakad, ugye önmagunkra nézve, a közösségre nézve is, mert akkor nem biztos, hogy Anániás története játszódik le, de mindenki életében valamilyen feszültség és egyenetlenség és konfliktus helyzet alakul ki, kivel? A Szentlélekkel, vagyis Istennel kerülök konfliktus helyzetbe. És itt megint tudom azt javasolni, hogy az önmagunk erőtlenségét, vagy gyengeségeit ezért fontos vállalni egy gyülekezetben. Mert ha nem vállaljuk ezt, és mindenki a maga tökéletességében, ugye most azt mondom, hogy látszott tökéletességünkben ülünk itt, vagy ülhetünk, mert ugye az erőtlenségeink, vagy a problémáink, vagy ahol vagyunk, azok nem nyilvánulnak meg, és hallgatólagosan elfogadunk bizonyos elveket, szabályokat, amelyek érvényesek ránk, mert mégiscsak egy gyülekezet tagjai vagyunk. És ha csak próbálunk ezeknek úgymond megfelelni, külső és belső szinten, és elmegyünk addig, ameddig el tudunk menni, hogy azért mi sem maradjunk le, közben ugye árat fizethetünk, ha nem vagyunk ott. És nem úgy vagyunk ott lélekben, mint ahol vagyunk. A legnagyobb ár pedig pont az életünk. Ennek a legszimbolikusabb példája itt ugye az életnek az elveszítése, mint szimbólum, ugye benne van a halálnak a gondolata, meg nem csak a gondolata, hanem a ténye. Ugye, hogy beteljesedik rajtuk mindaz, és mert hogy a hazugság, ugye a bűn, zsoldja a halál, itt most ez össze van kapcsolva, és hogy az, hogy meg lehet úgy is halni, hogy közben mi élünk. Hogy lelkileg halottá válhat ugye az ember abban a pillanatban, amikor megtörténik az, hogy ez a hasítás bejön. Mert ez egyfajta hasadás az Isten és ember kapcsolatában, gyülekezet és Isten kapcsolatában, és ez egy ennyire érzékeny, szerves része a gyülekezet életének. Na most ugye látjuk ezt a konkrétságot, hogy a Péter nevén nevezi a dolgokat, és mindez megtörténik. És akkor föltehetjük a kérdést, hogy mi történne ma, hogyha mindez ennyire szigorúan lenne véve. Ugye? Hogy akkor most milyen jelek és csodák esnének velünk. És hogy hát nem így történik ma, nem? Mert hogyha valamit ugye tegyük fel, hazudunk, vagy nem járunk egyenes úton, ugye most nézzünk önmagunkra, nem vagyunk tökéletesek, és senki sem tökéletes, és nem is várjuk el ezt most így egymástól. Tehát látjuk azt, hogy az isteni mérték is ugye megengedő. Azon a ponton akkor keményen ugye felhozta ezt problémaként, de idézőjelben azért most egy olyan kegyelmi korszakban vagyunk, amikor is mondhatjuk azt, hogy nem fizetünk ilyen keményen. Látszólag. Nem fizetnek a gyülekezetekben történő igazságtalanságok vagy hazugságok nem mindig derülnek ki, vagy nem így derülnek ki, vagy nincs ilyen eredménye, és nem úgy van az ítélet. De másrészt meg azt látjuk, hogy bizony van ítélet. Mert lehet, hogy az a sok-sok erőtlenség, lehet, hogy az a sok-sok az áldásnak a hiánya, az Isten jelenlétének a távolmaradása, sokszor az emberek életétől, vagy a gyülekezet életétől, szóval értjük azt, hogy másképpen is kifejezheti az Isten, úgymond a nem tetszését, mint hogy mondjuk nyilvánvalóan valakit kivisznek, és akkor, és úgymond vége akkor annak, ami addig történt. Tehát ennek a történetnek akkor, ugye egyrészt föltetjük, hogy miért van benne a Szentírásban. Hogy mi akkor ennek az üzenete számunkra? Ugye erről lehetne majd beszélgetni, hogy mi akkor ennek a történetnek az üzenete. És mit jelent ma, ugye őszintén járni Isten előtt, közösségben és egyénileg is. Most azért bontom a kettőt, mert a kettő egymásra hat. Egyéni emberként, ugye gyülekezeti tagként én formálhatom a közösség gondolkodásmódját, tegyük fel, ha én egy befolyásos ember vagyok a gyülekezetben, vagy bármi döntési jogom van, én hatással vagyok a dolgokra, a helyzetekre, döntésekre is. De ugyanúgy a közösség is, a közösség gondolkodásmódja, az emberek lelkülete, aki egy közösségben van, az is hatással van az egyénre, és itt van egy harc. Mindenkinek szerintem meg kell találni az útját egy adott közösségben. Ugye nem egy olyan egyszerű ide bejönni. Ugye most már nekünk lehet, hogy természetes, de ha valakit megszólítanánk az utcán, hogy jöjjön be, és üljön le közénk, Ugye lehet, hogy nehezen tenni meg, mert hogy kik vannak itt, meg milyen emberek, meg azért gondolna itt, hogy itt valami gondolat körül vagyunk együtt, és vannak itt azért elvárások, ugye a hit is itt van, hogy hinni kell az Istenben, ezek is olyan szabályok, hogy meg kell ugorni ezt, és lehet, hogy sokan azért nem jönnek, mert úgy érzik, hogy hát ez sincs meg bennem, az sincs, hát én nem tudok erről beszélgetni, én, ugye, és akkor el tudjuk sorolni, hogy én miért nem illek ugye ebbe a gyülekezetben, míg vannak olyanok, akik meg azért jönnek, mert én ugye hiszek Istenben, mert én így gondolkodom, itt találtam meg a helyemet, és kialakultak a kötődések, és otthon érzem magamat, mert itt vagyok én ugye a helyemen. Ezt most csak azért mondom, mert Anániás és Szaffira is egyszer elkezdte valahogy. Mert ők sem úgy kezdték, hogy mindjárt gyülekezeti tagok voltak. És hogy ebbe a folyamatba hiba csúszott az életük egy adott pontján. És csak azt mondom, hogy a mi életünk is egy ilyen folyamat, hogy mi már gyülekezeti tagok vagyunk, betagolódtunk, már megugrottuk úgymond azokat a lépcsőket, amik még másoknak lehet, hogy nehezebb, de még előttünk is vannak lépcsők, és a gyülekezetben való létünk már nem azt feltételezi, hogy velünk nem történhet semmi. Ugye mi már benn vagyunk egyfajta biztonságban. Anániás és Szaffira biztonságban érezte magát. Itt nem történhet semmi. Hát az Úristennél vagyunk, nem? És az itt a döbbenetes ebben a történetben, hogy miközben meghozták ezt a döntést, és egymással megegyeztek, csak egy dolgot nem hoztak meg, hogy ezt elmondjuk. És ezen múlt. Hogy ezt elmondjuk, hogy mi ebben megegyeztünk. És semmi baj nem történt volna. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az életünkben is, vagy az Istennel való kapcsolatunkban, vagy a gyülekezetben való létünk, és az Istennel való jelenlétünk is ezen múlik. Hogy ugye az Isten is valahogy, mint ahogy ember-ember kapcsolatban elvárja ezt a fajta egyenességet, vagy őszintességet, nem kér többet tőlünk, mint amennyit tudunk adni. Én, Uram, ma ennyit tudok adni. Ma én itt vagyok. Ma én ilyen vagyok. Ma én olyan vagyok. Vagy én őszinte vagyok a fele barátommal, vagy legalábbis törekszem az őszintességre, ha kell, akkor vállalom a gondolatomat. Elmondom, hogy én ezt gondolom, vagy elfogadom a másikat úgy, hogy ő is vállalja a gondolatát, hogy miért fontos ez. Mert ha tegyük fel, egy olyan közösségben vagyunk, most én nem tudom, milyen volt ugye az a gyülekezet, azt úgy látjuk a leírásból, hogy nagyon szerették egymást. És ezért ment el a híre, és ezért, hogy látták, hogy a keresztjének azok szeretik egymást. Tehát, hogy ezek láthatóvá vált bennük a Krisztusnak a szeretete. Ugye akkor meg megint itt jön be az emberi szívnek ugye a gonoszság, hogy egy ilyen szeretett légkört megront azzal, hogy ő pedig elkezd hazudni. És ez, amit végül is megakadályozott itt a kezdetek kezdetén, ez az esemény, hogy ne kerüljön be a kovász, ugye, a gonoszság kovásza, ne kerüljön bele a gyülekezet életében, ezért kitisztította onnan. Na most persze ezt nekünk nem ilyen drasztikus módon kell tennünk, hogy embereket kiutasítunk mondjuk elsőre a gyülekezetből, vagy ez a kép jutott nekem most eszembe, mint mondjuk ítéletképpen, hogy kivisznek valakit, ugye, most ezt tudnám így párhuzamba állítani. De mégis, ugye, mit teszünk azért mi magunk, tehát most nem az, hogy másokról gondolkodjunk, hogy mi magunk, önmagunk tisztántartásáért felelünk, hogyan jövök be, milyen lelkülettel vagyok jelen, és itt nem azt jelenti, hogy nekem valami extra tökéletességet kell mutatnom. Nem ezt jelenti. Hogy többet mutassak, vagy hozzam azt a szintet mindig. Mert ezt az Isten nem várja el tőlünk. Egy közösségtől sem várja el, mert ő aztán tényleg tudja, hogy kik vagyunk. Tehát nem várja el. És nem gyönyörködik abban az Isten tiszteletben, amikor egy ilyen látszatvilágban mozdulunk meg, sem ugye, semmilyen szinten, hanem sokkal inkább gyönyörködik benne, hogyha az övéi ugye őszintességben vannak. És itt ugye, hogy a gonosz és elfoglalta a sátánat egy szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, félrevegyél magadnak az árából, ugye ez a, hogy eljuthat az ember oda, hogy mégiscsak az a legegyszerűbb, hogy így mond, hogy egyfajta hazugságban éljen. Élethazugságnak tudnám ezt nevezni. Itt ennek most egy rövid története van Anániás és Szafíra életében. Az élethazugság úgy néz ki, hogy elindult, legalábbis ezen a ponton, és megszakadt, mert nem lehetett folytatni. Csak az a rossz hírem, hogy lehet élethazugság egy egész életen át is. Ugye? És az emberek tévúton járhatnak. Tehát láthatunk, vagy tapasztalhatunk olyat, hogy valaki benne van egy meggyőződésében, vagy egy látszatban él, és föntart egy világot, ami már nincsen kapcsolatban az Isten világával, hanem az ő belső lényével van kapcsolatban, az ő viszonyulásával van kapcsolatban, és nem abban él benne, amiben teszterint, tehát ott, ahol jelen van, nem ott él. Nincsen kapcsolata az emberekkel, mert a hazugság elválaszt engem, és ezt kell megérteni. Tehát lehet, hogy testileg ott vagyok, lehet, hogy még sok mindenre képes is vagyok, és sok mindent meg tudok tenni, szólni is tudok, cselekedni, adni is tudok, mindent tudok, és mégsem tudom ugye helyesen élni azt az életet, amit Isten adott nekem, hogyha benne van ez az elcsúszás a szívemben. És ezért fontos az erőtlenség, a gyengeség vállalása, az őszinteség vállalása, vagy ki tudom mondani dolgokat, akár egy közösségben is magamról, vagy nem várjuk el, vagy oldjuk ezt a légkört, hogy mások is önmaguk lehessenek, és megtapasztalják az Istennek ilyen elfogadását, azért, hogy még véletlenül se kerüljön senki erre az útra. Mert az nem baj, ha valaki még nem hisz. Nem baj. De az baj, hogyha azt mondja, hogy hisz, és valójában nem tudja, hogy miben, hogy kiben, és mit jelent az számára, hogy hisz. És ebben a meggyőződésében ő úgymond elkezdi élni azt, amit ugye hitnek nevezünk, de nincs benne igazából ez a kapcsolat. Akkor meg kell várni azt az időt, hogy el kell segíteni oda, hogy ez tényleg valósággá váljon az ő számára. Mert ez is akkor valahol egy hazugság. Ugye? És egy gyülekezet életében nem lehet hazugságot semmilyen szinten föntartani, még a legjobb szándékkal sem. Na most így, most ezzel a mércével, és akkor itt zárnám, és végig gondolhatjuk a saját kis küzdelmeinket, mert most nem ítélkezni jöttem én sem, mert magamat is ítélem, ugye, ami kis világunk, az életünk, a valóságunk, és azt, hogy ugye emberek, ha meg is ítéltük, hogy láttuk a hibákat a gyülekezetben, hogy ugye mit tett valaki, vagy rosszat tett, tehát tudjuk, fel tudunk sorolni, hogy nem olyan lelkülettel tette, amit tett. Ugye amögött is sokszor ez a feszültség áll fönt. Hogy elindul egy úton egy ember, és aztán persze, hogy nem tudja megugrani azt a mércét, mert utána belekeveredik önmagába, csak látni kell azt, hogy miért is, és hogy onnan van egy kivezető út. Tehát nekünk azt hiszem ma, ebbe a korszakban az Isten nem a hordágyat adta útmutatásul. Hogy ugye vigyük ki, és akkor... hanem nekünk végül is az, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. És tanítsátok egymást, a lélek világosságában fegyverezzétek le a gonosznak úgymond mindenfajta erejét, és segítsétek egymásban a jó felé való irányt, és szabadítsátok ki egymást. Hozzátok ki, ha feljön, ha napvilágra kerül, vagy kerülhet napvilágra is, és az a legjobb. Jó, tehát ez az Isten kísértés, ami ugye megkísértettétek az Úr lelkét, ez a diagnózis, hogy megkísértettétek az Úr lelkét, És ezt kell végül is végig gondolnunk, hogy ma is létezik ez a kísértés. Mint veszélyforrás az életünkben, és hogyan erről tudnánk talán beszélgetni, hogy mit jelent ez. De a megoldás ugye itt tényleg az a fajta őszintesség és lelki nyitottság. Csak ezt nehéz ugye megőrizni. Most gondoljuk el azt a pillanatot, mikor rákérdez Péter. És ők tudják, hogy nem így van. De mégis azt mondják, hogy igen. Én azt hiszem, hogy az Isten kegyelme nekünk a több ilyen pillanatot. Akkor rákérdez az életünkre, és többször is rákérdez. Hogy úgy van, vagy hogy van. És ezeket a pillanatokat adja nekünk. És akkor nem szabad azt mondani, hogy igen, amikor ott mondja bennem a lélek, hogy nem. Akkor vállalni kell a nemet az Isten előtt. És ezek sokkal fontosabb dolgok, mint gondoljuk. És az Isten azt sokkal jobban értékeli, ha nemet tudok. Akár még az ő akaratára is mondani, és azt mondom, hogy nem, Uram, én ezt nem tudom megtenni. Sokkal jobb, mint hogyha megteszem, de én nem vagyok benne. És csak azért teszem meg, mert hogy, meg ez egyéb dolgok miatt. Inkább adjak kevesebbet, vagy álljak meg, és az Isten majd akkor tovább visz, de akkor ő fog tovább vinni. És nem pedig én átdobom magamat, itt jön az a veszély, hogy átdobom magamat egy olyan lelki szintre, ahol én nem vagyok. Egy olyan életvalóságban, amit én még nem tudok megtenni. És ezért ez végül is az én bukásomat fogja okozni. Tehát nem lehet a hitben sem többet lépni, és nagyobbat lépni, mint amennyit tudunk lépni. De amennyit meg tudunk, azt meg mondhatom, azt meg tegyük meg. De ha az sem megy, nem baj, akkor légy őszinte az Isten, és mondd el, hogy miért nem megy. Hogy mi az, ami benned. Mert akkor ott kell kitisztítani az életet. Csak egy dolgot ne tegyünk, hogy ne hazudjunk most ilyen szempontból, az élethazugság ne lépjen be az életbe, mert ez lesz a legnagyobb kísértésünk, és ezzel veszítjük el az egészet. És ez a legnagyobb baj, hogyha ebbe a csapdába belépünk, mert itt az ördög otthon van. Hát ő a legjobban szereti ezt, amikor belekeveredik ez a dolog. Onnantól kezdve már ő tudja a szégyennel, hát mi lesz, ha kiderül. Ugye? Hát akkor már benne van. Benne van a csapdába. És se előre, se hátra nem tud menekülni az ember. Már viszi az úton. Ezért kell nekünk is megkülönböztetett szeretettel lenni azok iránt, akik csapdába kerülnek. És úgy tekinteni ezekre a dolgokra. Jó. Imádkozzunk. Közös imádságban is fogászkodhatunk Istenhez. Mennyi atyán, kérjük, hogy hozz ki bennünket a belső csapdákból. Látod, hogy volt úgy, hogy mi is hazudtunk neked, és meg másoknak is nem mondtuk el az igazat. Hamis úton kerültünk be, és voltak hamis útjaink, amikor visszatartottunk dolgokat, vagy többnek mutattuk magunkat, előnyhöz jutottunk, vagy előnyhöz szerettünk volna jutni, és sokszor az emberi kapcsolatainkban is érvényesítettük ezt. Kérjük, hogy hozz ki a mi lelkünket is az egyenességre, hogy legalább veled legyünk őszinték, és amennyiben rendezhetjük a mi kapcsolatainkat az emberekkel is, ott is tudjunk segíteni másoknak, akik hasonló csapdába vannak, és add meg, hogy mi is tudjuk oldani a belső feszültségeket, a kényszereket az emberek életében, ahogy vitetnek sokszor, és nem tudnak megállni, nem tudnak nemet mondani. És köszönjük azt, hogy nekünk nem robotoknak kell lennünk, hogy mindent megtennünk, és mindig csak igent mondanunk neked, hanem lehet elmondanunk a mi érzéseinket, ahogy mi érzünk, és amit meg tudunk tenni, és vállalnunk is kell azt, amikor nem tudjuk megtenni, de ez is engedelmesség útja, hogy elmondjuk azt, és addig lépünk, ameddig lépünk. És nem járunk az engedetlenség útján, pedig lehet, hogy az engedelmességnek tűnik, hogy többet is megteszünk annál, mint amit kérsz, de az nem szívből jön. Óvd meg bennünket az ilyen felajánlásoktól, vagy ezektől a csapdáktól, mert ezek ismét sok kárt okoznak bennünk is, és másokban is. Így kérjük, hogy tisztíts ki a mi lelkünket és a gyülekezetünk életét is, hogy így egyenességben tudjunk egymással is, meg veled is lenni, és megszabaduljunk. Hogy valóban megnyerjük a lelkünket, és el ne vesszünk, úgymond a keresztény úton. Hallgass meg imáinkat, és légy velünk, légy gyógyítója betegeinknek. Most pedig hallgass meg csendben vagy hangosan elmondott könyörgéseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyük Istenünk áldását. Az örökkévaló Isten kegyelme, szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon a mi életünkkel. Amen.